Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Németh Ádám, az Osztrák Tudományos Akadémia Város és Regionális Kutatási Intézetének kutatója, és egy nagyon érdekes osztrák-magyar kutatásban veszel részt, úgyhogy nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni, üdvözöllek az adásban.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Egy ilyen több éves kutatási projektetek van, ami azt vizsgálja, hogy a magyarok, főleg Ausztriában, akik elköltöznek, hogyan érzik magukat, mennyire jó a jólétük, és mennyire más ez az anyagi helyzetüktől. Tehát a legtöbbször mi is sokat írtunk erről a G7-en, hogy már 120 ezer magyar dolgozik körülbelül Ausztriában, nagyon sokan vannak, akik odaköltöznek, nagyon sokan, akik csak átjárnak, és az is látszik, hogy ha belenézünk, hogy sokan azok inkább így ilyen alacsonyabb státuszú állásokban tudnak munkát találni Ausztriában, mások már megtalálják a számításaikat ilyen szakmai területeken is. Tehát nagyon nehéz ezt így megítélni, mert ha valakire azt mondjuk, hogy Ausztriában van, ott magasabb az életszínvonal, magasabb a fizetések, akkor rögtön boldogabb is, ez jobban is él. Ez feltétlenül így van?
Ez nincs feltétlenül így. És ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adjunk, nagyon fontos először is definiálni, hogy mit jelent a jólét és a jól lét. Ugye egyellel és kéttellel is írhatjuk ezt a szót. Hogyha egyellel írjuk, az egyértelműen a materiális javak meglétét jelenti, arra utal. Viszont a kéttellel írjuk a jól létet, ez angolul a well-being fogalommal hozhat összefüggésbe, az már nem csak a materiális, hanem az immateriális javak meglétét is feltételezi, továbbá mindennek a szubjektív észlelését. És hogy mi az a jól lét, miért fontos egyáltalán kutatni a jól létet? Erre két választ tudnék adni. Először megközelíthetjük a dolgot úgymond felülről, van egy ilyen makro megközelítés, ha úgy tetszik. Érdekes, vagy fontos lenne definiálni, hogy mit jelent az, hogy társadalmi fejlődés, mit jelent az, hogy javuló életminőség. Nagyon gyakran mind a mai napig a GDP-t használják erre makroszinten, egyéni szinten pedig a legtöbb esetben egyszerűen a jövedelmet, a havi keresetet hozzák ezzel összefüggésben, holott egy csomó olyan immateriális dolog is ebben szerepet játszik, amit nem forintosíthatunk egy az egyben. Mondjuk hogyan forintosítjuk az egészségi állapotot, hogyan forintosítjuk azt, hogy vannak-e barátaink, vagy nincsenek, munka-magánélet egyensúly, és rengeteg ilyet mondhatnánk. Tehát, hogyha felülről közelítjük meg ezt a kérdést, akkor igazából a lényeg az, hogy definiálni kellene, hogy mit jelent az, hogy fejlődik a társadalom és javul az életminősége. Ez három dolgot kell tudnunk. Tudnunk kell azt, hogy mi és mennyire számít az embereknek. Tehát van-e egy olyan egységesíthető szempontrendszer, amit mérni kéne? Mérjük-e például, hogy milyen a levegő minősége? Persze, hogy fontos, nyilván. Nagyon érdekes kérdés, hogy van-e egy ilyen globális, univerzális szempontrendszer, ami szerint ezt a jól létet mérhetjük, és igazából nincsen, viszont azt mutatjuk, hogy Európában azért többé-kevésbé van, és nem véletlen, hogy az OECD kidolgozott egy olyan szempontrendszert, amely szerint többé-kevésbé standardizált módon mérik a jól létet. Fontos tudnunk, hogy az emberek mennyire élnek jól ezen a szempontok szerint, tehát visszatérve az előző kérdésre, hogyha valaki számára fontos a levegő minősége, akkor kell egy objektív mutatót hozzárendelnünk, hogy mondjuk mennyi az NO2 koncentráció a levegőben. Nagyon egyszerű példa. És harmadik pedig mérnünk kell azt, hogy szubjektíve az emberek hogyan érzékelik a helyzetüket a társadalomban, mennyire elégedettek például a levegő minőségével. Ez a három szempontrendszer, ami fontos, és mérnünk kell. És az egész kérdésnek van egy alulról jövő szemlélete, ami főleg a migrációkutatás szempontjából lesz érdekes, mégpedig az, hogy a jól létre való törekvés az egy univerzális hajtóerő. Mindannyian minden döntésünket az életben azért hozzuk meg, hogy lehetőleg elégedettebbek legyünk, mint korábban, és boldogabbak legyünk, mint korábban. Ez nem feltétlenül pénzben kifejezhető dolog, de mindenképpen ez egy univerzális hajtóerő. És hogyha a migráció szempontjából közelítünk ehhez a kérdéshez, akkor végül is a migrációs döntés is tekinthető annak. Az emberek azért költöznek el Ausztriába, mert azt remélik, hogy elégedettebbek és boldogabbak lesznek, mint korábban, és ehhez bizonyos esetekben meg kell hozniuk fájdalmas döntéseket, például elszakadok-e a páromtól, vagy sem, elszakadok-e a családomtól, vagy sem, tudok-e beszélni az anyanyelvemen, vagy sem, és így tovább, és nagyon érdekes vizsgálni ezeket a mikroszintű döntéseket, és ezeknek a úgymond makroszintű következményeit.
Tehát kicsit visszalépünk, tehát hogyha amikor vannak ezek a felmérések, hogy a World Happiness Index, mennyire boldogok, meg elégedettek az emberek, tehát akkor azért ez komplexebb, mint hogy megkérdezik, hogy ön mennyire elégedett, tehát itt azért több szempontot vesztek ebbe a jólét indexbe figyelemre, tehát ez így a környezeti, a társadalmi helyzetet, az egészségügy, tehát ezt mind megpróbálja egy olyan integrált mutatóba beletenni, ahol az embereknek a megkérdezése mellett hát jól mérhető, számokkal kifejezhető dolgok is vannak.
Igen. A szubjektív jólétnek a mérése az alapvetően három pilléren nyugszik. Az első az nevezzük a kognitív dimenziónak, ami valóban az elégedettséggel hozható összefüggésbe. Itt a leggyakrabban feltett kérdés az, hogy kérem értékelje az életét egy 0-10-es skálán, hogy ön általánosságban véve mennyire elégedett az életével. Ez egy ilyen nagyon általános bevezető kérdés, de ezután a kérdőívek belemennek abba, hogy akkor értékelje, legyen kedves, hogy mennyire elégedett a munkájával, a lakhatási körülményeivel, a szabadidő, rendelkezésre álló szabadidővel, a társadalmi kapcsolataival, és így tovább. A második pillér, ez az úgy nevezik, hogy affektív dimenzió, ez az érzelmi hangulati állapotot méri fel, ez már egy picit a pszichológia irányába mozdulunk el ezáltal. Itt leggyakrabban a boldogságot szokták mérni, megkérdezik általában az embereket, hogy az elmúlt 4 hetére, ha gondol, akkor milyen gyakran érzett ön boldogságot, és akkor nagyon gyakran, ritkán, vagy egyáltalán nem. Ilyen skálákat kell elképzelni. Viszont itt nagyon sok egyéb érzelmi hangulati állapotot is megpróbálunk letapogatni, lehangoltság, nyugodtság, stressz, idegesség, és így tovább. És van egy harmadik dimenziója a szubjektív jólétnek, amit pedig úgy hívunk, hogy eudaimonia, vagy eudémia, és ez az eudaimonikus jólét, ez a belső célokat kitűző, és azt elérni akaró tevékenységre utal. Tehát ez abból indul ki ez a koncepció, hogy akkor tudunk kiteljesedni, vagy akkor vagyunk boldogok, bocsánat, hogyha kiteljesedünk, hogyha olyan tevékenységeket tudunk végezni a hétköznapok során, amiket értelmesnek és hasznosnak tartunk, és önmagunkat a társadalom hasznos tagjának tekintjük. Nagyon egyszerű példa, vegyünk egy festőt, aki lehet, hogy tényleg ágról szakadt, nincs pénze, munkanélküli is egyébként, viszont hogyha azzal foglalkozhat, amit szeret, tehát ő alkothat, festhet, kiteljesedhet, akkor ő számára ez boldogságot fog jelenteni. És ilyen kérdések is vannak. Például, hogy kérem értékelje azt, hogy mennyire tartja fontosnak vagy hasznosnak azok a dolgokat, amit a mindennapok során csinál. Tehát ez az eudaimonikus jólét, és ez a három pillér alapján próbálunk meg mutatószámot generálni, és ezeket összehasonlítani. Ugye fontos hangsúlyozni még azt, hogy a szociológia, habár egyénektől gyűjt adatokat, igazából sohasem az egyénre kíváncsi, mindig társadalmi mintázatokra kíváncsi, hogy mi a különbség férfiak és nők között, idősek és fiatalok között, magyarok és osztrákok között, és így tovább.
Egyrészt ugye ezek alapján azt feltételezhetnénk, hogy aki Ausztriába költözik, a rögtön boldog lesz, hiszen Ausztria az egyik legboldogabb az ilyen felmérések szerint az Európai Unióban vagy Európában, míg Magyarország, mondjuk így Bulgária, Görögország mellett a legdeprimáltabb, vagy a legrossz kedvűbbek az emberek. Másrészt meg ugye pont, amit a munkával és a hasznossággal kapcsolatban mondtál, azért nagyon jellemző, hogy sokan mondjuk tanárból, vagy akár diplomás munkavállalóként megy el, hát betanított munkát végezni Ausztriába, és itt azért a hasznosság érzése az átalakul, meg hát azért Ausztriával kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy különböző felmérések szerint egy kifejezetten rasszista országnak számít Ausztria vagy Európában, tehát elég nehéz az integráció, tehát mondjuk volt ez egy ilyen felmérés, hogy Németországban és Ausztriában mondjuk a színezbőrűeknek a legnehezebb a helyzet, valószínűleg a magyaroknak már komplexebb megítélni, hogy mégiscsak egy közös múltunk volt. Tehát, hogy mennyire lehet integrálódni ebbe a társadalomba, tehát itt elég sok szempont jön be. De az, hogyha valaki elköltözik Ausztriába, akkor rögtön el is érheti ezt a magasabb boldogsági szempontot?
Valószínűleg nem. Nagyon sok kérdés felmerült itt most egy kérdés alatt. Igen, ez egy roppant érdekes kérdés, hogyha most az átlagos nemzeti vagy országos szinten összesített elégedettségi mutatóra vagyunk kíváncsiak, akkor 2022-es Eurostat felmérés alapján Ausztria az első Európában, megelőzve olyan országokat, amik hagyományosan az első helyen szoktak lenni, mint mondjuk Svédország, Finnország, Dánia. Ők szoktak klasszikusan a skandinávok elől lenni. Ausztriának sikerült egy picivel most az ére ugrani, ez azt jelenti, hogy egy 0-tól 10-es skálán 7,9 az osztrákoknak az átlagos elégedettsége. Magyarország esetében egy ideig az utolsó előttiek voltunk, 10 évvel ezelőtt Bulgária volt, amelyik nálunk rosszabb értékeket produkált, mi voltunk az EU-ban a második legalacsonyabbak. Az elmúlt 10 évben egy picivel jobbak lettünk, picivel fölzárkoztunk Ausztriához, de még így is jelentős a leszakadás, ilyen 6,8-6,9 átlagértéket mérhetünk, ami azért picivel nagyobb, mint egy egyes differencia egy tízes skálán, ami azért már jelentősnek mondható. És a mérésünk alapján ez egész pontosan úgy néz ki, hogy az általunk megkérdezett Ausztriában élő magyarok úgy nyilatkoztak, hogy a kiköltözés előtti elégedettségük az életükkel az 5,96 körüli volt, tehát országos átlag alatti, és jelenleg Ausztriában pedig ez 7,4-re növekedett, itt megint csak átlagokról beszélünk, ami azt jelenti, hogy valahol a kettő közé sikerült elhelyezkedniük, tehát az osztrákokhoz képest kicsit kevesebb, Magyarországon élő magyarokhoz képest kicsit több.
Itt még felmerül az, hogy ez más országoknál hogy néz ki, mert nagyon érdekes, van egy ilyen kelet-nyugati paradoxon, mert az emberek fejében Magyarországról talán az él, hogy hát minden kelet-európai ország, vagy közép-kelet-európai ország az így rossz kedvűbb, és itt nem jó élni, meg minden nyugati jobb. De például Németországban kifejezetten alacsony a boldogság, és oda is rengeteg magyar megy. Másrészt viszont itt van Lengyelország, meg Románia, ahol az egyik legelégedettebbek az emberek, tehát hogy így a legboldogabb országok között vannak Európában, és ez úgy látszik nem csak az anyagi dolgoktól függ pont arra, amire utaltál, tehát hogyha lehet, hogyha egy magyar elköltözik Romániába, vagy Lengyelországba, akkor szintén eléri azt a boldogság növekedést, amit szeretne.
Igen, igen. Hogyha most az európai mintázatot megnézzük, akkor általánosságban véve azért elmondhatjuk, hogy van egy észak-dél és nyugat-kelet lejtő. Tehát Észak-Európában és Nyugat-Európában nagy általánosságban jöve azért magasabbak a jólét mutatói, mint Közép- és Dél-Kelet-Európában, de van egy-két nagyon érdekes kivétel. Hogy őszinte legyek, én magam sem tudom megmondani, hogy Romániában miért olyan kiugró az élettel való elégedettség értéke. Ez a magyarnál jóval magasabb, az osztráktól is csak egy picit marad el. Ennek a vizsgálata kutatása egészen konkrétan egy következő célom. Szeretném megnézni az Eurostat mikroadatai alapján, hogy egész pontosan mivel magyarázható a romániai érték. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy van egy olyan sejtésem, de ezt igazolni kell majd a statisztikai vizsgálatokkal, hogy nem mindegy, hogy hogyan kérdezik meg az embereket. Mert az Eurostat ilyen szempontból szabad kezet ad az államoknak, tehát lehet papír alapon megkérdezni, lehet úgy is megkérdezni, hogy telefonon keresztül, ez a KAPI és a KATI kutatási módszerek, illetve van egy harmadik módszer, hogy az emberek kapnak egy linket, és egyénileg végig kattingathatják a kérdőívet. És van egy olyan sejtésem, de ezt mondom, bizonyítani kell, hogy a bevallott boldogságszint és elégedettségszint az lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy jelen volt-e egy számunkra ismeretlen személy velem szembe ült egy méterre a kanapén, vagy pedig egyedül az éjszaka során én kattingathattam végig ezen a kérdőíven. Kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek valamilyen szignifikáns eredménye. Ami pedig Németországot illeti, ott viszont egyértelmű a trend, méghozzá negatív irányba. Tehát a Németországban mért elégedettség egyértelműen 2013 óta szisztematikusan csökken. Szemben például Ausztriával, ahol többé-kevésbé stabil.
Mondjuk ennek kapcsán ez is érdekes, hogy az osztrák gazdaság az nem éppen teljesít túl jól az elmúlt években, és hát a politikai helyzet sem mondható éppen rózsásnak, és az is inkább a lejtmenetben van. Tehát ez egy érdekes helyzet, hogy ezek a klasszikus befolyásoló tényezők, amikre gondolnak, hogy ezek nem hat ki az osztrákok boldogságára. De talán itt még érdekes lehet az is, hogy Románián belül esetleg megnézni a magyarok boldogságát, vagy meg más környező országokban a magyar kisebbségnek a helyzetét, hogy ők mennyire a magyar vonásokat tükrözik ebben, vagy az adott országnak a vonásaihoz jobban tudnak hasonlítani, ahol boldogságról van szó.
Ez egy nagyon klassz felvetés. Egy baj van vele, hogy az Eurostat adatbázisban nem elérhető a születési ország. Ott ilyen összevont kategóriák elérhetők, például, hogy valaki EU-ban született, vagy sem, vagy Ausztria esetében, hogy valaki a régi, úgymond a 2004 előtt csatlakozott EU országban, vagy egy új EU országban született, és így tovább, de az viszont nem elérhető, hogy Romániában például melyik válaszadó született Magyarországon. Ilyen részletességgel már nem elérhetők az adatok, és pont ezért érdekes a mi kutatásunk, a MIGVEL nevű kutatás, amit Bécsben csinálunk, mert mi specifikusan az ausztriai magyarokra tudunk fókuszálni, tehát az általunk létrehozott adathalmaz, az úgymond kiegészíti, és bizonyos szempontból bővíti a már meglévő ismereteinket.
Igen, de egy új megkérdezést kell készíteni. De ennek kapcsán egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki az ausztriai magyar, mert azért ez sem olyan triviális, és pont itt mondjuk a romániai példa is érdekes, hiszen mondjuk ha van egy erdélyi magyar, akinek mondjuk van magyar állampolgársága is, őt Ausztriában tekinthetjük románnak, magyarnak, és ha mondjuk osztrák állampolgárságot szerzett, akkor osztráknak is, és hogyan térnek ezek el? Meg hát ugye itt vannak olyanok, hogy mondjuk aki magyarként mondjuk 50-60 éve diszidált Ausztriába, vagy 56-os magyar, az ő leszármazottaik, olyan magyar, aki átjár dolgozni, és csak a munkája köti Ausztriához, de egyébként Magyarországon lakik, és akkor van mondjuk, aki csak a gyerekét viszi át, de egyébként Magyarországon dolgozik. Tehát, hogy ez nem tűnik egy olyan könnyű kérdésnek, hogy egyáltalán kit tekinthetünk ausztriai magyarnak.
Így van. Ha az ENSZ definícióját nézzük, akkor nemzetközi migránsnak azt tekinthető, aki átlép egy államhatárt, amikor új állandó lakcímet szerez. Most nagyon leegyszerűsítve nevezzük. Mondjuk ezt, és hosszú távú, tehát long-term migrant pedig, aki 12 hónapot már ebben az új országban él. Ennek megfelelően az Ausztriában élő magyarok is migránsnak tekinthetők. Viszont, hogy mi alapján húzzuk meg ugye a határt, mi alapján definiáljuk őket, ez egy szintén egy nagyon jó felvetés. Először is lehetne úgy definiálni, hogy ki az, aki önmagát magyarnak vallja, magyar anyanyelvűnek, vagy magyar nemzetiségűnek. Most Ausztriában nincsenek népszámlálások idestől a 20 éve, mert regiszter alapú népesség összeírások történnek. Úgyhogy ezt nem tudjuk. Második lehetőség lenne az, hogy megmérjük azt, hogy hányan érkeztek közvetlenül Magyarországra, tehát megkérdezni az embereket arról, hogy a legutolsó állandó lakcíme melyik országban volt, ez is nagyon ritkán szokott regisztrálásra kerülni világszerte. Emiatt két alternatív opció maradt, mérni a külföldi állampolgárok számát. Ez megtörténik, és ezzel ugye az a probléma, hogy nem probléma, csak egy adottság, hogy sok esetben ugye vannak kettős állampolgárságok, például román és magyar állampolgár is az illető. Másrészt pedig rengeteg osztrák állampolgár, tehát magyar, önmagát magyarnak tekintő, de osztrák állampolgár is van Ausztriában, és kérdés, hogy akkor őket hogy kezeljük, és emiatt tulajdonképpen a leggyakoribb módszer az a születési ország szerinti definiálás. Ez egy bevett gyakorlat a szakirodalomban és a nemzetközi statisztikában, tehát amikor bevándorlókról beszélünk, akkor az esetek legnagyobb részében Magyarországon született, és jelenleg Ausztriában élő emberekről beszélünk. Az ő számuk olyan 90 ezer körüli, ha állampolgárságra szűrünk, akkor pedig 100 ezer körüli az Ausztriában élő magyar állampolgárok száma. Ebben ugye nincsenek benne az ingázók, hiszen az ingázók esetében arról beszélünk, hogy a lakóhely és a munkahely elválik egymástól, és államhatárt kell átlépni ahhoz, hogy a kettő között közötti utat valaki megtegye. A 2016-os mikrocenzus szerint olyan 40-41 ezer körülire tehető, volt tehető a határmenti ingázók száma Magyarország és Ausztria között. Ez, ennek tekintetében friss adatokról nem tudok, de valószínűleg ez csak nőtt.
Hát igen, a munkavállalókról mi is írtuk, hogy kb. 60 ezeren járnak át naponta, és erre jönnek még az iskolások, meg a fekete munkások, tehát inkább ilyen 70 ezer körül lehet ez. Uh-huh. Értem, de ez a 100 ezeres szám is azért elég nagy, hiszen ez nem hiszem, hogy a magyar köztudatban nagyon megvan, hogy kb. 100 ezer magyarországi születésű, magyar kötődésű osztrák és magyar állampolgár él Ausztriában. És mit lehet látni ebben? Gondolom ebben azért az EU csatlakozás után nagyon megnőtt ez a szám, és hogy az látszik az adatokból, hogy hogyan alakul ez az elégedettség a régebben, az újabban jövőknél, meglátszik-e az, hogy mondjuk mi történik azokkal, akik nem olyan boldogok, hogy inkább hazatérnek, vagy megpróbálják, ha már ezért ez egy elég nagy befektetés a közgazdaságilag nézzük, meg hát életben ez egy nagy döntés az embereknek, hogy országot váltanak, vagy akkor már ragaszkodnak ehhez.
Igen. Az ugrás a létszámot tekintve az nem is igazából az EU csatlakozás után történt meg, hanem 2011 után, miután Ausztria megnyitotta határait kvázi korlátozás nélkül az EU országokból érkezők számára, tehát bárki szabadon vállalhat munkát most már Ausztriában. Korábban ez bizonyos kvótákhoz volt kötve, illetve bizonyos szektorokban ezt támogatták, máshol kevésbé támogatták. A számok tekintetében ez azt jelenti, hogy mondjuk az ezred fordulón körülbelül még olyan 30 ezer Magyarországon született személy élt Ausztriában, 10 évvel később is még csak 37 ezer, és az elmúlt tizen pár évben ugrottunk el, vagy jutottunk el odáig, hogy most már 90 ezer. Tehát, hogy az EU csatlakozás után csak, idézőjelben csak olyan 7-8 ezerrel nőtt a magyarok száma, azóta viszont meg háromszorozódott. Tehát ott volt egy igazán nagy ugrás. Talán még azt érdemes ez, vagy érdekes lehet hozzátenni, hogy időközben ugye a térbeli átrendeződés is történt. Hagyományosan ugye Kelet-Ausztria volt a magyarság fellegvára, nyilván Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs központa. Viszont az Ausztriában élő magyarok súlypontja, ha úgy tetszik, szép lassan nyugat felé tolódik. Egyre többen és többen vállalnak Salzburg környékén, Tirolban, akár még Vorarlbergben is munkát. Jelentős részük ugye szezonális munkás, aki mondjuk novembertől áprilisig tartózkodik Ausztriában, de a statisztikában ők is beleszámítanak. Tehát szép lassan nyugati eltolódásnak lehetünk szemtanúi. És hogy az elégedettségük időben hogyan változik, ez szintén egy jó felvetés, viszont ezt közvetlenül nem tudjuk mérni, mert ez longitudinális felvételre lenne szükségünk. Tehát arra lenne szükség, hogy ugyanazon személytől megkérdezzük az elégedettségét Magyarországon, majd miután Ausztriába költözött, majd miután eltelt bizonyos idő az Ausztriába költözés után. Igazából, hogy őszinte legyek, ez lenne az igazán jó módszertani szempontból, ez lenne az igazán jó kutatás, viszont ezek megvalósítása a gyakorlatban szinte lehetetlen, mert ilyen hosszú projekteket nem nagyon támogatnak.
Értem, és ami a szezonális munkásokat érinti, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy őrájuk lehet valamit tudni, mert ezért ez egy elég kétlaki élet, tehát mondjuk, hogy így általában ők, amikor dolgoznak, akkor akár heti 6, heti 7 nap, napi 9-10 órát is, tehát nem nagyon marad idejük az osztrák társadalomban részt venni, és akkor utána pedig itthon, ugye kvázi munkanélkül egy ilyen elég szabad életet élnek. Sokszor ők ugye jellemzően támogatnak családtagokat. Erről lehet valamit látni az adatokból?
Igen. Ugye ehhez be kellene dobni még egy fogalmat, de nem akarom hallgatókat nagyon traktálni ezzel, de ez fontos. Ezt pedig úgy hívják, hogy transznacionális migráció. Ugye hagyományosan a migrációra mindig úgy tekintettünk, hogy ez egy többé-kevésbé hosszú távú, akár életre szóló döntés, valaki A országból B országba költözik, és akkor ennyi. Esetleg kis idő elteltével onnan hazajön, de alapvetően ez egy döntés, hogy vagy A vagy B országba lakik valaki. Az utóbbi évtizedekben egyre inkább azt látjuk, hogy a migrációban egyre többen élnek két laki életet, ahogy mondtad, ezt szép szóval transznacionális életformának szokták nevezni, amikor valaki igazából két helyen van otthon, két háztartást tart fent, családja, baráti köre két vagy akár több országba szóródik szét, több helyhez kötődik érzelmileg, több ország gazdaságára, társadalmára, akár politikájára van hatással, és a két mondjuk úgy lakcímek között kisebb vagy nagyobb rendszerességgel ingázik. Hát ezzel a jelenséggel igazából a statisztika nem nagyon tud mit kezdeni. A statisztika annyit tud csinálni, hogy Ausztriában 90 nap elteltével ugye köteles az adott település megküldeni a migrációs statisztikát az osztrák statisztikai hivatalnak, van egy kis átfutási idő, tehát jellemzően ezek az emberek 6 hónap után kerülnek bele a hivatalos osztrák statisztikában. De mi van azokkal, akik csak októbertől áprilisig vannak ott ugyebár? Igen, ők az év egyik részében benne vannak az osztrák statisztikában, a másik részében nincsenek, tehát itt van egy pici játék egyébként az adatokkal. És akkor a transznacionális migrációra mi jellemző, ezeket hogyan lehet mérni? Ahogy említettem, lehet mérni azt, hogy kinek hány helyen van lakcíme, akár állandó, akár ideiglenes lakcíme, hány helyen tart fent háztartást, a baráti köre milyen széles, milyen gyakran látogat haza, ebben az esetben Magyarországra, van-e hátrahagyott gyermeke, hátrahagyott családtagja Magyarországon, milyen gyakran küld haza pénzt, milyen gyakran vesz részt az otthoni ország, ebben az esetben Magyarország életében, és itt tovább. Na most itt az adatok azt mutatják, hogy az Ausztriában élő magyaroknak körülbelül kétharmada továbbra is fenntart lakcímet vagy háztartást Magyarországon. Döntő többségük, majdnem 90%-uknak továbbra is megmaradt a magyar baráti köre, ismeretségi köre. Legalább a felük, 54%-uk egész pontosan, egy évben minimum 4-5-ször, tehát kvázi legalább 2 havonta egyszer hazalátogat Magyarországra. Körülbelül az 1/4-üknek van hátrahagyott gyermeke vagy partnere, és körülbelül a felük mondta azt, hogy rendszeresen küld haza pénzt vagy egyéb juttatást, és egyébként 10%-uk mondta azt az ausztriai magyaroknak, hogy tervezik, hogy visszaköltöznek Magyarországra. És hogyha ezeket a szempontokat elhelyezzük egy skálán, akkor azt láthatjuk, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben mindenki transznacionális migránsnak tekinthető az ausztriai magyarok között.
Ez körülbelül mekkora része lehet a Magyarország, tehát ez a 90 ezer magyarnak, akinél ezt látjuk?
Azokra az előbb említett szempontok, itt felsoroltam 6-7 szempontrendszert. Csináltunk egy ilyen skálát, hogy melyik mennyire jellemző az emberekre, és az általunk végzett felmérés alapján mindössze 2%-uk az, akire egyik sem jellemző. Tehát mindössze 2% mondta azt, hogy nem küld haza pénzt, nem jár haza, nincs magyar lakcíme, nincs magyar háztartása, nincsenek magyarországi barátai. Ez nagyon-nagyon elenyésző. Az összes többi 98%-ra legalább az egyik ezek közül jellemző, és nagyjából én nézem az adatokat, itt van előtte megnyitva, körülbelül a fele ezen általunk megkérdezett embereknek mondható azt, hogy ők a definíció alapján erősen transznacionális migránsok, nem pedig a klasszikus értelemben vett migráns.
Ez azért érdekes nekem, mert hogyha a felük ugye úgy van, hogy azért itt kétlak és nem hagyja el Magyarországot, és nem akar annyira integrálódni Ausztriába, érdekes dolog a boldogsággal kapcsolatban, hiszen hogyha valahol olyan jól érzem magam, akkor ott akarok maradni. És nekem ez a paradoxon kicsit, mennyire lehet ebbe szerepe, hogy mennyire befogadó az adott társadalom, tehát azért nem tudom, nekem is barátaim, ismeretségi körömben azért Ausztriából elég vegyes visszajelzéseket lehet kapni, tehát hogy így bizonyos szintig mondjuk nyitottak, de azért elég nehéz ilyen szorosabb barátságokat kialakítani, ez az általánosabb kép rajzolódik ki legalábbis nekem. De ezt hogy látod, vagy tényleg, hogy oké, hogy boldogabbak az emberek elköltöznek, de mégis az látszik, hogy nagyon kötődnek a hazájukhoz, és az itteni kapcsolatrendszerükhez, és akár még több évtized után sem az osztrák lesz az elsődleges kapcsolódási pontjuk.
Igen, voltak interjúink 20 ausztriai magyarral tudtunk mély interjút készíteni, és ezekből nagyon szépen kirajzolódott, hogy Ausztriára a legtöbben egy ilyen, hát mi úgy neveztük az egyik cikkünkben, hogy migrációs laboratóriumnak tekintenek, tehát egy olyan hely, ahol kicsiben ki lehet próbálni azt, hogy milyen máshol új életet kezdeni. Az egyikük azt mondta, hogy Ausztriában az a jó, hogy elég távol, vagy Bécsben egész konkrétan az a jó, hogy elég távol van ahhoz, hogy új életet kezdhessenek, de elég közel ahhoz, hogy még hazaérjenek, hogyha vasárnap összegyűlik a család Budapesten. Tehát ez a pont elég közel és pont elég távol, ez az ideális konstelláció földrajzi értelemben ahhoz, hogy valaki ezt a két laki életet élje. Tehát megvan arra a reális lehetőség, hogy magasabb jövedelem mellett bizonyos mértékig a magyarországi életüket folytathatják. És ez a kötődés már ott is megjelenik, hogy az esetek többségében ők, amikor azt mondják, hogy Magyarországra jönnek, akkor szó szerint azt mondják, hogy haza mennek, és még akkor is ezt mondják, amikor 20-30 éve már Ausztriában élnek. Úgyhogy ilyen születésnap van, névnap ünneplése, gyerek keresztelője van, temetés van, és itt tovább ezeket az ünnepeket, karácsony, húsvét, stb. Ezek számukra az esetek többségében mindig Magyarországhoz köthető. Akik esetében nem, ott már azért erősebbnek tekinthető, így van az integráció. És hogy az integráció az mennyire sikeres vagy sem, mi nem tapasztaltuk azt, hogy ez a magyarok esetében komoly probléma lenne. Amit látunk az adatokból, bár az adatfeldolgozás még folyamatban van, de amit eddig látunk, hogy a nyelvtudás megléte vagy hiánya, ez azt azért jelentősen befolyásolja. Tehát azok, akik gyengében beszélik a németet, vagy egyáltalán nem, azok sokkal magasabb, nagyobb részben gondolják azt, hogy őket valamiféle hátrányos megkülönböztetés éri. Voltak éppen logikus, mondhatom azt. Amit viszont a narratív interjúkból érdekességképp leszűrtünk, hogy sokkal többen panaszkodtak arra, hogy a külföldön élő magyar közösségekkel negatív tapasztalataik voltak.
Értem. Tehát akkor egy kicsit olyan, hogy az otthoni kapcsolatrendszerüket szerették, és az Ausztriában élő magyar kapcsolatrendszerüket kevésbé. Tehát akkor mondjuk az, hogy az osztrákokkal kinti magyarok jobban kötődnek hozzájuk, és a hazaiaknak kevésbé. Tehát ez egy ilyen érdekesség lehet.
Inkább úgy mondanám, hogy azok, akiknek sikerült kialakítaniuk baráti kapcsolatokat helyi osztrákokkal, vagy akár más nemzetiségűekkel, de a lényeg az, hogy nem magyarokkal, számukra a kapcsolatokkal való elégedettség egyértelműen pozitív irányba változik, mint azoknál, akik úgymond egyedül vannak. Tipikus példa, amikor kimegy a melós, heti 5-6 napot dolgozik, este hazaesik fáradtan, és már csak a tévét kapcsolja be, és ez megy évről évre, hónapról hónapra. Ez egyértelműen látszik. Amire itt utalni akartam, hogy sokan számoltak be arról, hogy a külföldön élő magyarok egyáltalán nem segítőkészek. És hogyha az ember egyébként megnyitja az ausztriai magyarok, vagy bécsi magyarok, és van egy csomó hasonló Facebook csoportot, és ott megnézi a közhangulatot, vagy ha valaki felteszi egy kérdést, segítséget szeretne kérni, és így tovább, és milyen válaszok érkeznek, akkor piciben, már tudom, hogy az internet torzítja ezeket a dolgokat, de egy piciben azért láthatja, hogy valóban nem egyébként nem befogadó, vagy nem segítőkész, inkább úgy mondanám, az ausztriai magyar közösség sok esetben, nem akarok általánosítani, de van egy olyan fajta attitűd, hogy figyelj, haver, én már 15 éve itt vagyok, én kikapartam magamnak a gesztenyét, én ebben rengeteg melót beletettem, hogy én kijöjjek Ausztriában, tanultam a nyelvet, bedolgoztam, és így tovább, te pedig ki akarsz jönni most ide Ausztriába, és igazából még csak arra sem veszed a fáradtságot, hogy beüst, hogy karriere.at, hanem csak ide jössz, beírod, hogy létszi, adjatok egy munkát valahol, és akkor azt várod, hogy ugye segítsünk neked. Tehát a régebben érkezők és az újonnan érkezni akarók között van egy pici ilyen feszültség. Ezt mi nem nagyon látjuk az adatokban, ezt inkább úgymond a mindennapi életben tapasztalom.
Értem, igen, ezek azért lehet, hogy magyar társadalomnak akkor a nem boldog részét is sikerül exportálni magukkal az embereknek a szekértábort. Talán ez nem ragad át az osztrákokra. Ami még itt felmerül, hogy bár alapvetően ez ugye a magyarokról szól Ausztriában, nem tudom, arra volt-e lehetőség ránézni, hogy más, akár közép-európai, akár más országból Ausztriába érkező migránsokhoz képest a magyaroknak milyen a helyzete. Ez azért nehéz kérdés, mert gondolom a svéd munkavállalók, akik Svédországból vagy Finnországból költöznek Ausztriában, azért teljesen más típusú munkákra és élethelyzetekbe érkeznek, valószínűleg kutatónak vagy valami jobb állásba. Míg mondjuk Magyarországról azért, hogy beszéltük erről, hogy inkább azért a többség ilyen alacsonyabb presztízsű állásokat tud megkapni. Szóval, hogy ha ezeket lehet-e így szűrni, vagy nézni, tehát itt mennyire van eltérés ebben?
Igen. Ahogy említettem, itt részletes bontásunk nincsen. Az osztrák statisztikai hivatal ilyen nagyobb kategóriákat állapít meg, és azokban viszont láthatók bizonyos minták. Azok a személyek, és itt a mintáról most beszélek, akkor az Eurostat EU-Silk nevezetű felmérését szeretném kiemelni, ami azt jelenti, hogy körülbelül olyan 11-12 ezer ember reprezentatív mintájáról beszélünk. És ebből van 2013-as, 2018-as és 2022-es adatbázisunk, tehát összesen nagyságrendileg a 35 ezer személy válaszai alapján tudok most átlagokat mondani. Azok az emberek, akik Ausztriában születtek, ők az átlagos elégedettségük olyan 7,8 és 8 közötti, attól függően, hogy Bécsben vagy Ausztria egyéb területén élnek. Itt Bécsben van egy pici, nem tudom, alacsonyabb érték, ahogy tetszik, Ausztria egyéb területeihez képest. A nyugat-európai országok, nyugat- és észak-európai országokból érkezők esetében ez az elégedettség körülbelül hasonló. Nincsen semmiféle eltérés az osztrákokhoz képest. Ahogy mondtad, a Svédországból érkező fehér galléros top menedzser értelemszerűen szintén eléggé elégedett az életével. Érdekesebb már az új EU országok kérdése. Ők azok, akik 2004-ben vagy utána csatlakoztak az EU-hoz, és akkor itt Észtországtól egészen a Bulgáriáig ezt az országsávot kell figyelembe venni, benne Magyarországgal is. Az ő esetükben már azért érzékelhetően alacsonyabb, ilyen 7,4 körüli az átlagos elégedettség, ami egyébként rímel a mi általunk talált adatokra is. Ugye az Ausztriában élő magyarok esetében említettem már, hogy 7,4-es ez az átlagérték, és ott nincs érdemi különbség Bécs és Ausztria egyéb területei között. Ennél picivel alacsonyabbak a jugoszláv utódállamokból érkezők, és a legalacsonyabb átlagérték, amit mérni tudunk, az a törökök esetében tapasztalható. De itt viszont nagyon érdekes az eltérés Bécs és Ausztria egyéb területei között. A Bécsben élő törökök esetében meglepően magas, olyan 7,0 körüli ez az elégedettség, nem sokkal alacsonyabb az ausztriai magyarokhoz képest. Viszont a többi Ausztria egyéb területein élő törökök esetében csak 6 körüli érték van. Tehát itt van egy nagyon érdekes Bécs-nem Bécs ellentét, és még egyszer tehát hangsúlyozza, hogy a törökök esetében a legalacsonyabb. Az összes többi válaszadónál sajnos nem látjuk, hogy ők hol születtek, mert az Eurostat adatvédelmi okok és egyéb okok miatt összevonja őket az egyéb kategóriába, tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy egy Afganisztánból vagy Szomáliából érkező számára mennyire boldog és elégedett az ausztriai élet.
Igen, mondjuk ebben, amit mondtál, azért érdekes, mert hogy a osztrákkal beszélsz, azért Bécs nem egy olyan népszerű város Ausztrián belül, míg mondjuk a világban, ugye, mint a legélhetőbb várost ismerik, az Economist, hát azért metodológiailag eléggé megkérdőjelezhető listája alapján, amit meg szokott nyerni. Szóval ez megint egy ilyen érdekes kérdés, hogy mi az élhetőség és kinek. Szóval, mert ennek mi lehet a háttere? Tehát ez mondjuk az osztrákoknál is látszik, hogy mondjuk Bécs nek más a megítélése, vagy a migránsokon belül más a megítélése, mondjuk így Ausztrián belül, hogyha élhetőségről beszélünk?
Hát, hogyha most visszakanyarodok ehhez a témához, amit az előbb mondtam, ugye pont fordított, az osztrákok esetében Bécsben élők kevésbé elégedettek az életükkel, mint a nem Bécsben élő osztrákok. Viszont a bevándorló csoportoknál ez gyakran fordítva van, a törököknél pedig hangsúlyosan. fordítva van, tehát a Bécsben élő törökök elégedettebbek, mint a nem Bécsben élők. Ennek valószínűleg van egy olyan vonzata, ami a migráns közösségi kapcsolati hálóval hozhat összefüggésbe, hiszen nagyon gyakran az újonnan érkezők azokat a helyeket választják letelepedésük helyszínéül, ahol már eleve van egy meglévő közösség. Tehát a nagyobb valószínűséggel fog Bécsbe letelepedni egy török, már csak azért is, mert ott van egy kialakult és jól működő török közösség, mint mondjuk egy, nem tudom, tiroli faluban. És már önmagában az, hogy megvan az infrastruktúra, tehát az, hogy megvannak azok a boltok, piacok, és itt tovább, ahol hazai ízek kaphatók, ahol találkozhatnak, és kapcsolatba kerülhetnek szintén török származású bevándorlókkal. Már önmagában ez a tény is azt hiszem pozitív irányba befolyásolja az élettel való általános elégedettséget.
Benne még az merül fel, hogy ez a tényleg az élettel való elégedettség és a jól lét, ez egy nagyon fontos dolog, és ennek elég komoly tudományos háttere van. Másrészt viszont megnézzük, ugye így a főleg online magazinokban, ugye az Economist vagy Monocle csinál ilyen listákat, ahol azért ezt a metodológiát nem igazán osztják meg, és hát gyakorlatilag a könnyen elérhető adatokat valamilyen szorzóval összeadják, tehát ezek messze vannak a tudományos igényességtől, mégis a köztudatban ezek elképesztő erősen be tudnak épülni, hogyha egy ilyen lista körbe megy a világba. Hogy ezt hogy látod, hogy ez a milyen hatással van magára arra, hogy hogyan tekintünk a jól létre, és akár ezek a nem is biztos, hogy túl jó listák befolyásolhatják az embereknek a saját gondolkodását arról, hogy ők mennyire vannak jó helyen.
Őszinte legyek, nem tudom, hogy pontosan mi alapján készül ez a lista. Ez az, hogy mennyire élhető a város, erre gondolsz?
Hát igen, 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 és akkor gyakorlatilag inkább ilyen Eurostatban elérhető adatokat összeszorozgatnak, vagy nem mondják meg, hogy pontosan honnan vannak ezek az adatok, és nem ellenőrizhetőek, még mondjuk minden ilyen kutatásnál azért elég komoly háttere van annak, hogy kerülhetnek bele. Elég sok szubjektív elemmel készülnek ezek, és akkor utána mindenkinek a fejében, hogy Bécs a világ legélhetőbb városa, ez teljesen így van, míg mondjuk egy osztráknak előtt látványosan más a vélemény, aki ott lakik, mert ő azt mondja, hogy szívesebben lakik Szentpöltönben, vagy Eisenstadt Kismartonban, tehát, hogy így ez egy ilyen elég érdekes helyzet azért.
Igen, igen. Hát nagyon sok ilyen kompozit index van, nem csak most a Bécs vagy a városok szintjén, hanem nyilván országok szintjén is. Tehát a rengeteg próbálkozás volt arra, hogy a GDP-t valahogy felváltsák. Ugye a leggyakoribb, vagy legtöbbször idézett ilyen index, például a Human Development Index, a HDI, vagy a Physical Quality of Life Index, akkor volt olyan, hogy Happy Planet Index, meg Better Life Index, tehát nagyon sok ilyen kompozit indexet alkottak, és hát különböző módszertannal dobáltak be ebbe a kompozit indexbe különböző adalékanyagokat, ha úgy tetszik. Adott esetben, most konkrétan nem tudom, hogy még egyszer mondom, hogy az, hogy Bécs a legélhetőbb város, ebben az indexben miket vettek figyelembe. Azt el tudom képzelni, hogy például volt egy index a zöld területek arányáról, hogy az adott városban hány százalék, most csak mondok valamit, nem tudom, a parkok és zöld területek aránya, milyen a levegő minősége, milyen a tömegközlekedésnek a színvonala, tehát egy csomó ilyen dolgot figyelembe lehet venni, és ezek figyelembevételével azt el tudom képzelni, hogy Bécs előkelő helyen van, mert ilyen szempontból tényleg klasszul meg van szervezve az osztrák főváros, de egyértelmű, és egyetértek veled, hogy ebben egyáltalán nem biztos, hogy tükröződik az, hogy az emberek élettel való elégedettsége, adott esetben boldogsága, az milyen. Tehát az nem valószínű, hogy ebben benne van.
Hát nagyon szépen köszönöm. Szerintem itt a boldogságnak, a jólétnek és a migrációnak nagyon sok aspektusát végigbeszéltük, és hát a honlapotokon rengeteg anyag érhető el a kutatási eredményeitekkel, hogyha valakit ez érdekel, akkor szerintem annyit beír, hogy migvel a internetes keresőkben is nagyon sok érdekességet tud még erről olvasni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol ezt a podcastot hallgattátok. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre is, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu/támogatás oldalon. Szervusztok!